hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. június 19-én csütörtökön. Az éjszakás technikus Kvassinger Jenő. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Ma 19-én 4 óra 38 perc óta látjuk fent a napot, és lenyugodni 20 óra 40 perckor fog. Néhány szó most műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Ó szeretet, végtelen szeretet, amely átkarolod az eget és a földet, szeretet, legyőzhetetlen szeretet. Testvéri szeretet, a szeretet és a béke szétszakíthatatlan köteléke. Uram, add, hogy az erények e királynője uralkodjék közöttünk. Akkor mindenki, kicsik és nagyok biztosan fölismerik, hogy igazi tanítványaid vagyunk.
hallgassák meg híreinket.
Nem szabad hozzászoknunk a háborúhoz, jelentette ki 14. Leó pápa, aki az emberi méltóság és a nemzetközi jog nevében emlékeztette a politikai felelősöket, hogy a háború minden esetben vereségnek számít. A Szentatya az általános audiencián mondott beszédében hangsúlyozta, az egyház szívét szaggatják a háborús térségekből emelkedő kiáltások. Ukrajnát, Iránt, Izraelt és Gázát említette. A pápa a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes, öröm és reménység kezdetű lelkipásztori konstitúcióját idézve hangoztatta, a fegyvertechnológia fejlődésével a háborúk mostani borzalmai jóval túlléphetik a múlt kegyetlenségeit. 14. Leó az emberi méltóságra és a nemzetközi jogra hivatkozva Ferenc pápa szavaira emlékeztette a politikai felelősöket, vagyis arra, hogy a háború mindig vereségnek számít. Végül 12. Pius pápa mondatait is idézte, melyek szerint a békével semmi nincsen veszve, de minden elveszhet a háborúval. 12. Pius rádió üzenetének ismert szavairól van szó, amelyet 1939. augusztusában intézett a politikai vezetőkhöz és a népekhez, közvetlenül a II. Világháború kitörés előtt. Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválásra az orosz olajról az Európai Bizottság javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövidtávú szerződések jövő nyárig, a hosszú távúak pedig legkésőbb 2027 végéig maradhatnának érvényben. Magyarországot egyszerre éri súlyos fenyegetés Brüsszel és Kijev részéről, ugyanis a von der Leyen-Zelenszky terv fenyegetést jelent hazánk energiabiztonságára és a rezsiköltségek jelentős növekedéséhez vezethet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az olcsón és könnyen hozzáférhető oroszországi energiaforrások importjának betiltása védtelen, súlyosan függő helyzetbe hozná Magyarországot. A tárcavezető Athénban tárgyalt görög kollégájával és részt vesz egy nagy energetikai konferencián is. Európában háttérbe szorult a versenyképesség kérdése, erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója egy budapesti konferencián. Orbán Balázs rámutatott, ma már senki sem beszél erről Európában, mivel a figyelem teljesen az újrafegyverzésre irányul. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta az EU és Ukrajna közötti árufuvarozási megállapodás meghosszabbítását. Ez megkönnyíti az olyan áruk, mint az üzemanyag és a humanitárius segélyek szállítását Ukrajnába, és lehetővé teszi ukrán exporttermékek, például a gabona, az élc és az acél eljuttatását az EU-ba és azon túlra. Elfogultnak és elfogadhatatlannak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Bizottság Magyarországról készített országjelentését a kormányinfón. Gulyás Gergely ezek közé sorolta a multiadók megszüntetését, a támogatott rezsijárak kivezetését, a kamatstop és az ár és csökkentés felszámolását. Ugyanakkor a bizottság pozitív megállapításokat és javaslatokat is tett a magyar gazdasággal kapcsolatban, hívta fel a figyelmet. Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen az élelmiszerek és a háztartási cikkek ár és csökkentése miatt, de hazánk ennek a nyomásnak ellenáll, fenntartja és megvédi ezeket az intézkedéseket, mondta a miniszter. Újabb fél évvel meghosszabbítja a kamatstopot a kormány, amely mintegy 286 ezer hitelszerződést érint, összesen 1200 milliárd forint értékben. Újabb 13 embert evakuáltak Jordániából, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Velük együtt a kormány Szlovákiával együttműködésben már 26 magyar állampolgárnak segített biztonságba jutni a közel-keleti országból, ismertette Szijjártó Péter. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható majd a folytatásban is, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor. A szél majd egyre nagyobb területen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk tartalmából Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. Óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától címmel interjú Jankovics Emiliával, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével. Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. A Szentatya szerdai katekézisében Jézusnak a Betesda tavi gyógyításáról elmélkedett. Meggyógyítja 38 éve bénán fekvő beteget, aki abban reménykedett, hogy egyszer eljön az ő embere, aki hozzásegíti a gyógyuláshoz. A megtestesült igében az atya küldi el hozzánk a fiát, aki a mi emberünk, aki képes meggyógyítani minket, akár évtizedes reménytelen betegségeinkből is. Továbbra is a gyógyító Jézusra figyelünk.
Continuiamo a contemplare Gesù che guarisce.
Kezdte beszédét Leó pápa, és azokra a nehéz helyzetekre próbálta értelmezni, amelyekben úgy érezzük, hogy megrekedtünk és zsákutcába jutottunk, mert feleslegesnek tűnik tovább reménykedni. Ezért beletörődve lemondunk a küzdelemről. Ezt az ellehetetlenült helyzetet az evangéliumok a megbénult állapot képével írják le. Ezért fordult Leó pápa a János evangéliumának 5. fejezetébe leírt béna meggyógyításának történetéhez. Jézus Jeruzsálembe megy a zsidók ünnepére, de most nem megy egyenesen a templomba, hanem megáll a juh kapunál, ahol valószínűleg megmosták a feláldozásra szánt juhokat. E kapu közelében sok beteg ember is volt, akiket a juhokkal ellentétben kizártak a templomból, mert tisztátalannak tekintették őket. Itt találkozik velük Jézus, és látja a fájdalmukat. Ezek a betegeket csodatévében reménykedtek, aki megváltoztathatja a sorsukat. A kapu mellett volt ugyanis egy gyógyító vízi fürdő, amelynek vize, amikor időközönként megmozdult, meggyógyította az elsőként belemerülőket. Emiatt aztán egyfajta háború alakult ki a szegények közt, hogy közülük ki legyen az első. A fürdő neve Betesda.
Casa della Misericordia.
Az irgalom háza, utalással a gyógyításokra. De egyúttal az egyház képe is, ahol a betegek és a szegények összegyűlnek, és ahová az Úr eljön, hogy gyógyítson és reményt adjon. A történetben Jézus meggyógyít egy 38 éve béna embert, aki már beletörődött sorsába, hogy előtte mindig mások jutnak gyógyuláshoz. Nem csak a lába béna, hanem lebénul a reménysége is, és így könnyen resté válik. Ekkor Jézus a szándékáról kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Jogos a kérdése, mert a hosszú várakozás során elfogyhat az akarat, és néha inkább megmaradunk beteg állapotunkban, másoktól várva, hogy gondoskodjanak rólunk, de ez ürügy is lehet ahhoz, hogy ne kelljen döntést hozni életünkről. Jézus eljött visszavezeti őt legigazibb és legmélyebb vágyához. Ez a szókimondó ember feltárja életszemléletét, megvalva mindenek előtt, hogy nincs embere, valaki-e,
que non ha nessuno,
aki megmártana őt a medencében. Tehát a hiba nem benne van, hanem másokban, akik nem gondoskodnak róla. Ez a hozzáállás a felelősség alól való kibújás ürügyévé válik. De vajon tényleg igaz, hogy nem volt senki, aki segített volna neki, tette fel a kérdést Leó pápa, amire Szent Ágoston megvilágosító válaszával felelt. Igen, a gyógyuláshoz feltétlenül szüksége volt egy emberre, de olyan emberre, aki egyben Isten is volt. Eljött tehát az ember, akire szüksége volt. Miért kellene tovább halogatni a gyógyulást? A béna még hozzáteszi, hogy amikor megpróbál a fürdő vizébe jutni, mindig van valaki, aki előtte már odaérkezik. Ez egy fatalista életszemlélet, amely szerint a dolgok azért történnek velünk, mert nem vagyunk szerencsések, mert a sors ellenünk van. Ez az ember el van keseredve, úgy érzi, legyőzték őt az élet küzdelmében. Jézus ehelyett segít neki felfedezni, hogy az élete tőle is függ.
Che la sua vita è anche nelle sue mani.
Kéri, hogy álljon fel. Emelkedjen ki megrögzült helyzetéből, és vegye fel a hordágyát, amit nem szabad otthagyni, mert ez a hordágy jelképezi elmúlt betegségét. Ez az ő története. Addig a múltja blokkolta őt, arra kényszerítve, hogy mint egy halottként feküdjön ott. Most ő az, aki megfoghatja azt a hordányot, és oda viheti, ahova akarja. Ő döntheti el, hogy mit kezd élete történetével. Mozogni kell felelősséggel, hogy melyik utat választja. És mi ezt Jézusnak köszönhetjük. Kedves testvérek, kérjük az Úrtól azt az ajándékot, hogy megértsük, hol akadt el az életünk. Próbáljunk hangot adni a gyógyulás utáni vágyunknak, és imádkozzunk mindazokért, akik bénultnak érzik magukat, akik nem látnak kiutat. Kérjük, hogy hazatérhessünk, hogy Krisztus szívében lakhassunk,
nel cuore di Cristo,
amely igazi Betesda, az irgalmasság igazi háza, zárta szerdai katekézisét Leó pápa. Magyar cserkészvezetők is jelen voltak az egyházi mozgalmak és közösségek szentébi zarándoklatán. Óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától címmel, most hallgassák meg interjúnkat Jankovics Emiliával, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Jankovics Emíliát, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjét, aki a pünkösdi hétvégén Rómában a férjével, Jankovics Márkkal részt vettek az egyházi mozgalmak és közösségek szentévi zarándoklatán a Vatikánban. Szeretettel köszöntelek, Emília!
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Nagy élményekben lehetett részetek a pünkösdi hétvégén a Vatikánban, de mielőtt erre rátérnénk, szeretném, ha bemutatnád a szervezeteteket, mert rengetegféle cserkész szervezet van, hogy azonosítsuk a tiéteket.
Igen, így van, nagyon szép élményekkel gazdagodtunk a hétvégén Rómában, mivel ugye még Ferenc pápa meghívta a Szentszék által elismert katolikus mozgalmak képviselőit erre a jubileumi találkozóra, és ugye most került rá sor Rómában már Leó pápával, úgyhogy nagyon örülünk, hogy találkozhatunk már az új Szentatyával. A mi cserkészetünk az egy nemzetközi cserkészszövetség, nagyon különleges olyan szempontból, hogy a Szentszék elismerte, mint a hívek pápai jogú magántársulását, tehát gyakorlatilag egy Szentszék által hivatalosan elismert katolikus cserkész mozgalomról van szó, egy nemzetközi mozgalomról, és ennek Magyarország is, hogy az egyik tagországa, 27 országot foglal magába, 73 ezer tagja van világszerte. Most már nem csak Európában, hanem hát az óceánon túl is, Brazília, Kanada, Mexikó, Amerika is folyamatban van a csatlakozásuk, de európai szellemiségben és katolikus alapokra építve a pedagógiánkat. Ami még ugye nagyon különleges, hogy ugye a nevünkben is benne van, hogy útmutatók és cserkészek, ez ugye már a neve is mutatja, hogy nálunk a férfi és a női nevelés nagyon nagy hangsúlyt kap, tehát hogy férfias férfiakat és nőies nőket nevelünk, és teljesen ez a két ág, ez párhuzamosan egymás mellett, együtt, egy egységben, de mégis külön módszerekkel nevelődik gyakorlatilag a fiatalok, akik ugye ebbe benne vannak. Hát hasonlóan ugye, mint a férfi-női szerzetes rendek is, gyakorlatilag ugye van két águk ott is, ez ugyanitt nálunk is ugyanígy épül fel. És mi voltunk a férjemmel, a képviselők most ezen a hétvégén a Magyarországi Európai Útmutatók és Cserkészek Egyesületének, mivel a férjem ő a férfi pedagógiai főbiztos, én pedig a női pedagógiai főbiztos vagyok, és hát mi képviseltük most Magyarországról a mozgalmat.
Nagyon örülünk annak, hogy Magyarországról is jelen voltak a vatikáni pünkösdi eseményen. Már hazatértetek Magyarországra, mit vittetek haza a szívetekben? Hogyan összegeznéd ezt a pünkösdi élményt?
Igen, most már itthon vagyunk Magyarországon. Én úgy érzem, hogy egy óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától, aki elmondta, hogy sok a viszály a mai világban, az emberek nagyon magányosak, ha bár tényleg tömegek vannak egymás mellett, mégis egy közöny telepedik ránk, és ugye ez a háborúk oka, és igazából a szeretet lelke, amit kérsz, hogy áradjon ki ránk, ami megnyitja a határokat, ledönti a falakat, feloldja ezt a gyűlöletet, ami a népek között van, meg az egyes emberek között, aki ugye segít, hogy az egyetlen mennyei atya gyermekeiként éljünk a világban, Ez ugye a mi mozgalmunknak az alapja, mivel hogy eleve az európai cserkészek ennek az elvén jött létre, ugye a második világháború hívta létre, amikor a háború romjain ezek a különböző országokból érkező cserkészek együtt kezet fogtak egymással, és azt mondták, hogy ne háborúzzunk, hanem legyünk barátok, és tényleg mi együtt a mennyei atya gyermekei vagyunk, ismerjük meg, szeressük egymást, legyünk testvérek, és gyakorlatilag akkor ugye 56-ban jött létre ez az egész mozgalom, ami pont erről szól, hogy tágítsuk ki a szeretet horizontját, támogassuk a békés világ építésére irányuló erőfeszítéseket is, és gyakorlatilag mi ezen dolgozunk ugye azóta folyamatosan, hogy gyakorlatilag a különböző országokból érkező fiatalokat egymás barátjává tegyük, és megismerjük, és megszeressük. És ugye pont ezért is tartjuk a sok-sok nemzetközi táborunkat. Most is ugye a fiúk nyáron például Franciaországba mennek, ahova litvánokkal közösen kéthetes nagy táborban vesznek részt. Hozzánk érkeznek portugálok és ukránok, ide Magyarországra a lányokhoz, és mi is egy ilyen Eurocampet szervezünk folyamatosan, gyakorlatilag kapcsolat állunk egymással is, és vannak bizonyos különbségek, de mégis ebben a szeretet egységében igyekszünk előre haladni, tényleg így a Jóisten szárnyai alatt. És most is ugye mi szerveztük például Gödöllőn márciusban a nemzetközi vezetők találkozóját, ahogy a két püspökatya is részt vett, és ugye ott is ott voltak 60-an mindenhonnan az összes szövetségből a fővezetők is, és ezen dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt a békét, ezt az egységet, ezt az Isten gyermekiséget a gyerekeknek átadni.
Röviden a hallgatóknak ismertetnéd a Szentévi zarándoklatnak a programjait?
Pénteken megérkeztünk Rómába, és volt egy kis szabadidőnk, mivel a találkozó csak este volt a cserkész vezetői házban, és ott kicsit sétálgattunk, körülnéztünk, fogadott minket egy kedves ottani olasz vezető, megmutatta az ottani cserkészházat, meg hát persze Rómát is egy kicsit körüljártuk, és hát ugye másnap kezdődött a fő program, amikor elmentünk a Szent Péter térre, és ott volt egy nagyon szép zarándoklatunk a Szent Péter bazilikába. Ugye kintről indultunk egészen a folyópartról szinte is, végig haladtunk középen a téren. Minden csoport kapott egy nagyon szép fából faragott keresztet, egy feszületet, aminek a másik oldalára fel volt szépen faragva a jubileumnak a logója, ugye amikor a kis színes emberkék kapaszkodnak egymásba és a kereszthez a hajóban, és ezzel vonultunk végig a mi cserkész csapatunk, énekeltünk, ugye készült egy nagyon szép kis füzet direkt erre a hétvégére a cserkészek számára, és akkor ebben voltak ugye nagyon szép énekek, imák, igerészek, és ezzel haladtunk szépen végig. Az nagyon szép volt, hogy minden vezető hozta ugye a cserkész zászlót, plusz a saját országának a zászlóját, és akkor hát mindenki úgy vonult, hogy közben hoztuk a magyar zászlót, meg a cserkész zászlót, és ugye ott voltak többen ukránok, portugálok, lengyelek, franciák, belgák, albánok, tényleg nagyon sokféle nemzetiség, ugye ott együtt vonultunk így az egység jegyében, és így adogattuk egymásnak a keresztet is tovább, hogy egy kicsit mindenki tudja hordozni, és akkor pont amikor a Szent Péter bazilika elé megérkeztünk, és ott csináltunk egy csoportképet, akkor azt pont a férjem és én tartottuk a keresztet, úgyhogy ez is ilyen nagyon nagy élmény volt. Aztán bevonultunk a bazilikába, és ott az oltár előtt közvetlenül imádkoztunk a szövetségért, a benne lévő emberekért, a gyerekekért, szülőkért, családokért, a vezetőkért, mindenkiért, a világ egységéért. És aztán egy nagyon szép szentmisén vettünk részt az oltár mögötti részen, majd utána délután visszatértünk a Szent Péter térre, ahol részt vettünk a közös imádságon, ami az összes mozgalomnak a képviselői számára volt tartva, és ott együtt imádkoztunk, a téren nagyon sokan voltunk, fantasztikus élmény volt, és aztán ugye megérkezett a Szentatya, ott végigvonultak is autóval, mindenkit megáldott, az is csodálatos élmény volt, tényleg ilyen könnyekig megható, hogy így ott lehetünk a közelében. És aztán utána kezdődött az egyórás vigília, ami nagyon-nagyon szép volt, tényleg nagyon szép gondolatokat hallhattunk. És aztán másnap volt ugye a vasárnapi pünkösdi szentmise, ami hasonlóan a vigiliához ugyanott a Szent Péter téren zajlott, és ott is ugye a Szent Atya ugyanígy körbejárt, és aztán hát egy nagyon-nagyon szép szentmisében lehetett részünk. Úgyhogy mi nagyon-nagyon feltöltődve és élményekkel teli jöttünk haza, és hát nagyon imádkozunk azért, hogy ez a rengeteg sok szép gondolat, meg élmény, amit ott átéltünk, az tényleg erőt adjon a jövőre nézve, hogy itt Magyarországon is ezt sok szép gondolatot tettekre tudjuk váltani.
14. Leó pápa pünkösd vigíliáján, szombaton, az imavirrasztáson a beszédében hangsúlyozta az evangelizálás fontosságát. Ti cserkészek, hogyan tudjátok ezt a gyakorlatba ültetni, mondjuk a ti esetetekben Magyarországon?
Nálunk a pedagógia az úgy néz ki, hogy egész embert formálunk. Egy olyan közösség vagyunk, ahol gyakorlatilag minden területet lefed a képzésünk. Építjük a személyiséget, a jellemet, a hitet, próbáljuk ugye megélni az egészséges életet, kézügyességet, a szolgálat szellemiségét. Tehát egy ilyen nagyon nagy komplex pedagógiánk van, és ez azt jelenti, hogy a hit az gyakorlatilag nagyon szerves része az életünknek. Mindent, amit csak csinálunk, ami vonzó ugye a gyerekeknek, hogy játszunk, kalandozunk, közösségben vagyunk, vidámak vagyunk, egységben vagyunk, és nagyon izgalmas programokat találunk ki, pont azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és élményekben gazdagok lehessenek. Ugye mindez csak egy eszköze annak, hogy a célt elérjük, azért, hogy Isten gyermekeivé válhassunk, és ugye Jóistenhez vezessünk mindenkit. A programjainkon mindig van szentmise, mindig van lelki részt, a gyerekeknek kifejezetten vannak olyan megbízatásaik, hogy egymást segítsék a hitre, tehát hogy ők is fejlődjenek ebben, és még másokat is segítenek, hogy megélhessék ezt. Tehát ez egy olyan vonzó dolog, a cserkészet úgy ki van nagyon fantasztikusan találva, hogy nagyon sok rétű, mindenki megtalálhatja benne azt, amit teret, és kibontakozhat benne, és mégis egy ilyen védett burokban élheti meg a szabadságát, kibontakozhat, tényleg így játszhat, kalandozhat, megcsinálhatja, amit csak szeretne, és mégis az egész úgy van kitálva, mint egy ilyen nagyon szép piramis, ugye, hogy felfelé vezet a menny felé. Gyakorlatilag, aki ugye végigjárja ezt az utat, egészen kiskortól, egészen a felnőtt korig, az egész a Jóisten felé vezető út, amin járunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, mint a fiú, mint a lány oldalon, de egy nagy részt így tudom összefoglalni, hogy ez egy út igazából, ami a Jóistenhez vezet. A gyerekek egymást is behozzák, ugye, tehát, hogy olyan gyerekeket is bevonzanak, akik akár nem járnak templomba, mert ugye mesélnek egymásnak az iskolában, hogy fú, kézed, most a hétvégén voltam egy ilyen-olyan szuper programon, és akkor gyerete is, és akkor így egymást hívják, meg ugye a szülők is egymásnak mesélik, hogy hát igen, itt az én gyermekem nagyon jó kezekben van, nagyon jól érzi magát, fantasztikus dolgokat csinálnak, és ugye ez így terjed, tehát hogy egymásnak adogatják az emberek ezt a jó hírt, és gyakorlatilag ugye ott, amikor ott vannak, akkor pedig részt vesznek ebben a millióben is, átitatódnak a Jóisten szeretetével, megérzik, hogy a Jóisten szereti őket is, és jó itt lenni együtt, ilyen sok jó ember között. Legalábbis mi most ezt nagyon éreztük itt Rómában is a férjemmel, hogy ott voltunk ugye nagyon sok cserkész között, és annyira jó volt ott olyan sok jó ember között így egységben együtt lenni, így a tényleg a Szentatya és a Jóisten tekintete alatt, hogy fantasztikus. És sokan írták, ugye, amikor így megosztottunk például a képet erről az interneten, hogy de jó nektek.
Háláson köszönjük ezt a beszámolót a pünkösdi hétvégéről, és a lélek kiáradásának erejét kívánjuk a missziótoknak a további megvalósításához.
Nagyon szépen köszönjük!
Jankovics Emíliával Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A pontos idő 5:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak és Szlovákiának egy évvel több időt adna a leválásra az orosz olajról az Európai Bizottság javaslata. Eszerint az orosz földgázra vonatkozó új szerződések megkötését már 2026 elejétől betiltanák, a meglévő rövidtávú szerződések jövő nyárig, a hosszú távúak pedig legkésőbb 2027 végéig maradhatnának érvényben. Magyarországot egyszerre éri súlyos fenyegetés Brüsszel és Kijev részéről, ugyanis a von der Leyen-Zelenszky terv fenyegetést jelent hazánk energiabiztonságára és a rezsiköltségek jelentős növekedéséhez vezethet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter sérelmezte, hogy az olcsón és könnyen hozzáférhető oroszországi energiaforrások importjának betiltása védtelen, súlyosan függő helyzetbe hozná Magyarországot. A tárcavezető Athénban tárgyalt görög kollégájával és részt vesz egy nagy energetikai konferencián is. Európában háttérbe szorult a versenyképesség kérdése, erről beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója egy budapesti konferencián. Orbán Balázs rámutatott, ma már senki sem beszél erről Európában, mivel a figyelem teljesen az újrafegyverzésre irányul. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén támogatta az EU és Ukrajna közötti árufuvarozási megállapodás meghosszabbítását. Ez megkönnyíti az olyan áruk, mint az üzemanyag és a humanitárius segélyek szállítását Ukrajnába, és lehetővé teszi ukrán exporttermékek, például a gabona, az érc és az acél eljuttatását az EU-ba és azon túlra. Elfogultnak és elfogadhatatlannak nevezte a miniszterelnökséget vezető miniszter az Európai Bizottság Magyarországról készített országjelentését a Kormányinfón. Gulyás Gergely ezek közé sorolta a multi adók megszüntetését, a támogatott rezsijárak kivezetését, a kamatstop és az árrés csökkentés felszámolását. Ugyanakkor a bizottság pozitív megállapításokat és javaslatokat is tett a magyar gazdasággal kapcsolatban, hívta fel a figyelmet. Brüsszel eljárást indított Magyarország ellen az élelmiszerek és a háztartási cikkek árrés csökkentése miatt, de hazánk ennek a nyomásnak ellenáll, fenntartja és megvédi ezeket az intézkedéseket, mondta a miniszter. Újabb fél évvel meghosszabbítja a kamatstopot a kormány, amely mintegy 286 ezer hitelszerződést érint, összesen 1200 milliárd forint értékben. Egy friss jelentés szerint Izrael kifogyóban van a védelmi rakéta elfogó készletekből, így egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy az állam gyors ütemben feléli védelmi kapacitásait az iráni támadásokkal szemben. Nagy-Britannia további katonai repülőgépeket és egyéb harci eszközöket küld a Közel-Keletre, jelentette be a brit védelmi miniszter. John Healy szavai szerint a cél az eszkaláció csillapítása. Újabb 13 embert evakuáltak Jordániából, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Velük együtt a kormány Szlovákiával együttműködésben már 26 magyar állampolgárnak segített biztonságba jutni a közel-keleti országból, ismertette Szijjártó Péter. Már számos intézkedés történt az aszálykárok mérséklésére. A vízügyi igazgatóságok számára 4 milliárd 700 millió forint áll rendelkezésre eszközvásárlásra, karbantartási munkákra, közölte a vízgazdálkodásért felelős államtitkár. V. Németh Zsolt azt mondta, nem lehet megállítani a klímaváltozást, a feladat a hatások csökkentése és az alkalmazkodás. Június elejéig 114,7 megawatt teljesítményű energiatároló létesült Magyarországon, számolt be a hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A Mavir az energia irányítója által kimutatott gyors előrehaladás a 2023 végi adathoz képest már ötszörös gyarapodás jelent, a nyár folyamán újabb jelentős létesítmények bekapcsolásával bővülnek tovább a hazai tárolói képességek. A nyári diákmunkaprogramra idén 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Ez több mint 20 ezer fiatalnak biztosít munkalehetőséget, mondta Szomba Sándor. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható majd a folytatásban is, csupán az északkeleti járásokban fordulhat elő gyenge zápor, a szél majd egyre nagyobb területen megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Már ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Rég, mikor még nagyobb téma volt a szerelem, csodaszép volt minden est. Rég, mikor az omnibuszon azt, hogy szeretem, oda súgták, ez volt Pest. Csodaszép volt, fent az égból, és a vénból kibicelt. Mikor még nagyobb téma volt a szerelem, minden szív egy nótát vert. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.
Reggeli magazin.
A mai napon, június 19-én gyárfás neve napja van. A gyárfás görög-latin eredetű név, jelentése idős férfi. A gerváz név régi magyar alakja. Ez a név viszonylag ritkának számít, de talán akad ismerőseik vagy rokonaik körében, aki ezt a nevet viseli, el ne felejtsék tehát őt a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a gyárfásokat sokáig!
Gyere sors, higgyünk, mert tud már.
Kalendárium.
És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Ma nemzeti emléknap van Magyarországon, méghozzá annak emlékére, hogy 1991-ben, június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét. Június 30-án fejeződött be abban az évben hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, de az utolsó szovjet katona már június 19-én elhagyta hazánk területét. Viktor Silov altábornagy, a déli hadsereg csoport parancsnoka június 19-én 15 óra 1 perckor a Záhonycsapi hídnál lépte át a magyar határt, nevezetes ez a nap Magyarország történelmében. 44. március 19-e óta először nem állomásozott idegen katona magyar földön. Ennek emlékére 2001-ben az országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánította június 19-ét, a hónap utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává. És ha már katonákkal kezdtük, akkor folytassuk egy katonával, méghozzá jekelfalusi Piller Györggyel, aki 1899-ben született itt Egerben a mai napon. Ő kétszeres olimpiai bajnok kardvívó volt. A Magyar Atlétikai Klub sportolójaként nemzetközi sikereit elsősorban kardvívóként érte el. Két olimpián vett részt, 28-ban Amsterdamban törrel és párbajtörrel versenyzett, 32-ben a Los Angeles-i olimpián kardvívásban az egyéni aranyérem mellett a csapat aranyat is megszerezte. 5 Európa-bajnokságon indult és 6-szor győzött. Nevéhez 12 magyar bajnoki cím fűződik. 18-ban honvéd tisztként végzett a Ludovikán, és a Magyar Királyi Testőrség alezredesi rangjáig jutott. Még versenyzői pályafutásával párhuzamosan kezdett edzősködni, a honvédségnél vívást, ökölvívást és birkózást oktatott. 36 és 56 között 4 olimpiára vezette a magyar vívókat. Az 56-os Melbourne-i olimpia után Los Angelesben, majd San Franciscóban élt, és továbbra is edzőként tevékenykedett. Jekelfalusi Péler György 1960-ban a római olimpia idején hunyt el. És a mai napon hunyt el Budapesten 1909-ben Abafi Lajos, irodalomtörténész, könyvkiadó, lepkész. Közel 30 évig volt Pesten saját könyvkereskedése, de nem csak eladott könyveket, hanem írt is. Ő szerkesztette a Magyar Könyvészet, a Figyelő, a Korvina és a Rovartani Lapok című folyóiratokat, s ő adta ki a Nemzeti Könyvtár című sorozatot. Hazánk címmel pedig történelmi folyóiratot alapított. Egész vagyonát az irodalomra áldozta, de kiváló entomológus, rovartani kutató is volt, kivált lepkészettel foglalkozott. A Lepkészet története Magyarországon című műve jelentős szakmunka, csak úgy, mint a Magyarország lepkéi című könyve. És június 19-én hunyt el Balatonfüreden 1979-ben Passuth László, a történelmi regény műfajának kiemelkedő képviselője. Egyetemi tanulmányait a kolozsvári és a szegedi egyetem jogi karán folytatta. banktisztviselőként dolgozott 19-től, majd 51-től az országos fordítóiroda szakfordítója volt. A 20-as évek közepén jelentkezett útirajzokkal, történelmi tanulmányokkal és művelődéstörténeti cikkekkel. Dolgozott a Nyugatnak, míg a Magyar Nemzetnek alapításától kezdve volt munkatársa. 48-ban kizárták az Írószövetségből, és 56-ig csak álnéven írt cikkei, valamint fordításai jelenhettek meg. Legelső és nagy sikerű regénye, az Eső Isten síratja Mexikót. Kedves hallgatóink, Kalendáriumot hallottak.
A villamos se csenged, az ég furcsa hangokat rejt. Egy lakó ordít, csetepet a idegrász. Az ajtó víz hangzik, már a lépcsőház. Nem törődünk bele, nem szólhat ma bele. Csavar be a szőnyeget, hogy régen.
Talán egy fájú pillanat, el is átkoznád a gyűlölt gondokat. Sehol nincs egy jó barát, ki most rád vigyázna, kivel szót is értenél. Nézd az égbe nyúló kéklő ormokat, nehéz sorsodat. Egyszer majd az életed élheted örömben, mindent elfúj majd a szél. Mint a holló csillagok, bolyongok, néha én.
elhagyod, menj a fényig élő hónapok felé.
Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.
Viharként tombol már a messzi távol, elgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák, egy ablak és a te kis szobád. Beláttam én már rég a tévedésem, azt hittem szalmalánk, cselloppan szépen. Szívembe markol száz és száz kis emlék, megöl a messzeség.
Viharként tombol már a messzi távol, felgyújt a régi tűz, a szívem lángol.
Ég, és Mégis nélküled úgy érzem, a kék ég semmit nem ér. És akkor szeretnék gyorsan útra kelni, szállni, futni feléd. De késő, hiába minden, sajnos a gyors vonat már elment rég. Magam itt e házban, mint iskolába bezárt diák. Várom, hogy kinyissák az ajtót, és mondják végre, most mehetsz már. Nincs, aki megvigasztal engem, a pedellus már rég messze jár. Átszúró magyarul azt jelenti mindig kék fel. És mégis nélküled úgy érzem, a kék ég semmit nem ér. És akkor szeretnék gyorsan útra kelni, szállni, futni feléd. De késő, hiába minden, sajnos a gyors vonat már elment rég. Bámulom a parkot, hol egykor régen a banda vár. Dzsungelnak képzeltük a fákat, és köztük sok-sok kis vadász jár. Most viszont hiába is nézek, hiába várom az oroszlánt. Átszúró magyarul azt jelenti mindig kék fel az ég. És mégis nélküled úgy érzem, a kék ég semmit nem ér. És akkor szeretnék gyorsan útra kelni, szállni, futni feléd. De késő, hiába minden, sajnos a gyors vonat már elment rég. Átszúró magyarul azt jelenti mindig kék fel az ég. És mégis nélküled úgy érzem, a kék ég
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,